És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kultúrpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délutánt kívánok, Kalmár András vagyok. A Kultúrpart mai adásában először a flamand képregényekről cserélünk eszmét Halmi Zsolt képzőművésszel, aztán itt lesz a Stég zenekarból Dobozi Kristóf és Pongor Levente, akikkel a Café Ponyva regényben beszélgettünk a zenekar friss zenei anyagáról. Stalter György a tegnap megnyílt Láttam már diktatúrát 1989-1990 című kiállításról mesél, Bugya Sándor és Csúlya László a Pesti Vigadóban megrendezésre kerülő magyar filmnapját helyezi fókuszba, végül Horváth László a Héttorony Fesztivál tavaszi futamának titkaiba avat be minket. Tartsanak velünk, izgalmas lesz!
Kultúrpart. Hölgyeim és uraim, Debrecenbe fogunk utazni egy kicsit, ugyanis itt flamand napokat rendeznek május 2 és 31 között, és a flamand napok keretében sor kerül a belga képregényről egy előadásra, méghozzá május 3-án, és itt van a vonalban Halmi Zsolt, aki maga is képregényrajzoló. Szia Zsolt!
Szia!
Hát kezdjük ezzel a műfajjal, ugye valahogy a képregényről még mindig keveseknek ugrik be Belgium, de hogyha azt mondom, hogy Lucky Luck, vagy nem is tudom, kit mondhatnék még, vagy mondhatnám Tintint, ugye ezek fantasztikus, hát belga hősök, ott születtek méghozzá flamand nyelvterületen. Te hogy kerültél ezzel a műfajjal kapcsolatba? Egyrészt hogyan lettél képregény rajzoló, másrészt miért pont a belga képregény érdekelt téged, hát miért nem a nagy hatalom az ugye Amerika?
Hát mikor kerültem kapcsolatba a képregényen, szerintem körülbelül egy ilyen 8 évet lehettem, amikor az egyik osztálytársamtól kaptam egy képregényt, a Pergamen rejtélye című képregényt, amit Fazekas Attila rajzolt.
Aha.
Az nagyon megfogott a rajzolása. Nem tudtam, hogy vannak ilyen képregények, mert magazinokból láttam, hogy van, de amikor így kezembe fogtam egy teljes kötetet, akkor ugye más volt a dolog. És utána így elkezdtem, akkor még édesanyám elkezdte vásárolni ezeket a képregényeket nekem, amik megjelentek, Bobó, Góliát, ilyenek voltak a újságosnál, utána pedig ugye megjelentek a szuperhős képregények, a Pókember, a Superman, azt hiszem talán a Pókember második szám, amit még Egerbe vettünk meg onnastól kezdve, elindult ez az egész, és elkezdtem, körülbelül 10 éves lehettem akkor, és elkezdtem rajzolgatni ezeket a figurákat a képregényből.
De Zsolt, bocsánat, kockás korszak az neked meg volt már?
Az később jött. Az később, először aha. Volt a Pókember, utána jöttek a kockások, és utána ugye elkezdtem magyar szerző képregényeit is beszerezni, ugye a Kocsmárostól, Zórától, Sebőktől, Fazekas Attilától képregényeket, amikor itt körülbelül középiskolás lehettem.
Igen, bocsánat, ez egy nagyon szép kiadású művek voltak, tehát tényleg minőségiek, de hogyha jól emlékszem, akkor ezeknek, hát főleg az Órádnak, de ezeknek az alapjai, azok ugye a Szép Reményű Füles újságban jelentek meg sorozatban.
Igen, igen, a Fülesben, meg a Pajtásban.
Igen, igen, igen.
Hát ugye ez a két újság volt, ami így Magyarországon közölte tőlük a hosszabb lélegzetvételű képregényeket, 80-as években pedig album formájában is, meg füzet formájában is megjelentek ezek. És valójában az európai képregény felé azért sokkal később fordultam, mondhatni az középiskola vége, inkább egyetemi éveim alatt, amikor jobban belemerültem a képregény történetébe, kutatásába, meg ugye rajzolásába.
Igen, hát ez egy csodálatos műfaj, meg nagyon izgalmas, de te, mint rajzoló, ha jól tudom, meg jól látom, akkor sokkal inkább ezt a, hát hogy mondják ezt a klasszikus vonalat viszed, tehát ami igazi, komoly, hát tulajdonképpen talán a festészethez áll közelebb, mint a rajzhoz.
Hát talán azért, mert Nyíregyházán végeztem, és azon belül is festő végzettségem van, úgymond. Meg ugye a Magyar Alkotóművészek Szövetségében is festő tagozaton vagyok, tehát hogy inkább festő vagyok, és utána jött ebből gyakorlatilag a képregény. Hát én ugye próbáltam ezeket, tehát nekem ugye nagy példaképen volt Fazekas Attila, meg Sebő Imrének a munkássága, és az ő munkásságát próbáltam előkezdetben utánozni, és szerintem ebből fejlődhetett ki az a fajta rajzstílus, amit most használok a képregényeimnél.
Te, és muszáj megkérdeznem, hogy a komoly festő kollégák azok nem nézik le egy kicsit a műfajt? Téged?
Nem, egyáltalán nem. Sőt, azt szokták mondani a festményeimre, hogy mindegyik egy külön képregény, mert hogy egy festményen belül egy történetet mesélek el.
Igen, ezek nagyon-nagyon szép művek, és nagyon igényesek, és hát vagytok egy páran Magyarországon, de hogy még mindig én azt gondolom, hogy nem vagytok benne a mainstreamben, mint magyar képregényesek. Tehát, hogy vannak a szakmának összejöveteléi, de kevesebbet látok könyvespolcokon, megmondom őszintén, magyar képregényeket, mint mondjuk külföldieket, vagy az előbb említett belgákat.
Igen, ez sajnos így van. Ugye, hát annak idején, amikor még a nagy generáció kezdte a képregényeket, akit felsoroltam az órádénk, akkor ők ebből meg tudtak élni. Ma Magyarországon nem tudsz megélni a képregény rajzolásból, ezért akik elkezdtek annak idején képregényeket rajzolni, amikor én is elkezdtem így komolyabban, úgy 2006-tól, az a generáció így már eljutott odáig, hogy az egyetemről, ugye hobbi szinten rajzolgattunk, jelentek meg különböző magazinokba, albumokba munkák tőlünk, de utána dolgozni kellett. És nagyon sok magyar képregényrajzoló abba hagyta a képregényrajzolást, mert ugye valamiből meg kellett élnie. Tehát, hogy nagyon kevesen vannak, pár ember van, aki külföldre dolgozik, ugye a Futaki Attila, Farkas Lajos, Tondora Judit, akik ugye külföldi kiadóknak dolgoznak. Ők ugye erre tették fel az életüket, hogy képregényből akarnak megélni. És akkor nekik ez működik is, de ugye a legtöbb magyar képregényrajzoló, aki elkezdett rajzolni, az nagyon sokan abba hagyták. Tehát elég kevesen vagyunk, akik még aktívan próbálunk képregényeket rajzolni, vagy egyáltalán megjelentetni valahol. Nagyon széles körben az a baj, hogy nem is van rá lehetőség, hogy magyar alkotóktól megjelentessenek. Szerintem ez úgy van, hogy nem igazán merik bevállalni. Tehát ugye egy szuperhősös képregényt, ugye főleg a filmek hatására nagyon sokan megvesznek. Egy albumot, ami bemegy a Libribe, vagy bármilyen könyvesboltba, ott vannak a polcokon, kemény fedelesek, vastag kötetek, azt jobban megveszik, és ugye nagyobb kereslet van rá az ismertebb képregényekre. És ugye nagyon nehéz így a magyar képregény rajzolóként magyar piacra rajzolni, ezért próbálkoznak nagyon sokan külföldre, akár illusztrációkkal, akár képregényekkel. Tehát nekem is több olyan munkám volt, amit inkább külföldön értékesítettem, vagy oda lett kiküldve. Mert ugye itt nem biztos, hogy megjelent volna.
Hát pedig neked nagyon sok magyar történelem tematikájú képregényed is van.
Hát azt nem mondanám, hogy nagyon sok, de vannak olyanok.
Számos, számos.
Hát vannak főleg, tehát hogy én próbálok úgy, hogy valami magyar vonatkozása azért legyen a képregényeimnek, de ugye minden fajta műfajba így belekalandoztam meg. Hát ugye amikor magazinoknak dolgoztam, akkor volt valami elvárás, amit ugye teljesíteni kellett, és akkor az szerint rajzoltam képregényeket.
Világos, de talán a műfajnak az is a nehézsége, hogy általában a képregényekhez szokott kapcsolódni egy író is, tehát aki megírja a történetet, sőt, én ezt megmondom, hogy soha nem is értettem pontosan, hogy ez hogy van a képregényeknél, tehát az előbb említett Pókembernél, ugye voltak nagyon híres írók és nagyon híres rajzolók, de hogy ők hogyan dolgoztak együtt, hogy a rajzoló csak megrajzolta a szövegbuborékot, és aztán azt az író beleírta, vagy kitöltötte, vagy az író kitalálta a sztorit, nem tudom, te szoktál írókkal együtt dolgozni, vagy te inkább...
Igen, igen,
Na.
igen. Tehát dolgoztam jó pár íróval együtt. Hát mindegyiknek más módszere van. Vannak, hogy úgy készíti, tehát hogy készítenek egy forgatókönyvet, amiben leírják, hogy egy oldalon hány képkocka lesz, és az adott képkockában milyen beállítás van, és ők mit szeretnének ezzel látni. És akkor mellé ugye még oda van passzintva a szöveg, hogy ugye ezt kellene valahogy oda belerakni, és bekomponálni a képkockába. Van olyan, aki csak elkezd írni a történetet, hogy ezt gondolta, azt gondolta, ez fog történni, ilyen kamerabeállással ez lesz a szöveg, de az, hogy egy oldalon hány képkocka legyen, azt mondjuk rábízza a rajzolóra. Tehát, hogy vegyes forgatókönyvek vannak. Ugye általában akikkel én dolgoztam együtt forgatókönyvírókkal, ugye volt olyan, hogy nekem kipattant egy képregény ötlet, elkezdtem képekbe gondolkodni, és utólag került hozzá például a szöveg. De ugye kaptam kész forgatókönyveket is, most is van nálam több ilyen forgatókönyv, ami készen van, az alapján kell elkészíteni ugye a képregényt, de legtöbbször az van, hogy egy oldal, és akkor azon belül hány képkocka lesz, és akkor ott le van írva, hogy úgy az író nagyjából hogy képzeli ezt el. Ugye Amerikában mivel ez egy iparág, gyakorlatilag ott rengeteg emberen megy keresztül. Van egy szerkesztő, van egy forgatókönyvíró, egy komplett csapat van, aki ezt az egészet elvégzi, és azt mondják, hogy az, jön a sztori, szerkesztő átnézi, megveszik-e, mit gondolnak róla a vásárlók, tehát egy csomó mindent figyelembe kell venni, mik az aktuális trendek, mire kell ügyelni, és azt szerint megírják a forgatókönyvet. Utána készül belőle egy képes forgatókönyv, és megkapja a rajzoló, és a rajzolónak csak egyszerűen meg kell rajzolni. Utána jön a kihúzó, utána jön a szövegbeíró, utána jön a színező, újra a szerkesztő, küldik vissza, hogy mit kell javítani, stb. Tehát, hogy egy komplett iparág és egy komplett csapat koordinálja az egész munkát, és mindenkinek megvan a részfeladata. Ugye Magyarországon legtöbbször ez úgy működik, hogy van esetleg egy íród, van egy rajzolód, aki rajzol és kihúz, és hogyha szerencséd van, akkor van egy színező, és te írod be a szöveget. Ha nem, akkor minden munkafolyamatot te csinálsz. De egyébként Európában, Franciaországban, Belgiumban is úgy működik a dolog, hogy van egy csapat, aki ezt az egészet tehát egy egész csapat dolgozik egy képregényen. Van a szövegíró, ugye megírja a forgatókönyvet, ott van a szerkesztő, kiküldik a rajzolónak, ugye a rajzoló csinál vázlatokat, ezt visszaküldik, leellenőrzik, javítják, mit kell javítani, újra megcsinálja, és nem végén megrajzolja, és ott megy tovább a színezőhöz, szövegbeíróhoz, szerkesztőhöz ismét.
Világos. Na beszéljünk egy kicsit az előadásodról, ugye ez május 3-án lesz Debrecenben.
Igen.
Hát nem tudom, a belga képregény talán leghíresebb valaki az mégiscsak Tintin, hiszen belőle hát még Spielberg is filmet készített. Mit lehet tudni róla, illetve hát az írójáról, Örzsé, azt hiszem, hogyha jól ejtem a nevét.
Igen.
Hergének írjuk. Ugye ott az első Tintin képregényekkel voltak némi problémák, illetve hát utólag fölmerültek problémák, hiszen azok nem voltak mindig, hát hogy is mondjam, politikailag korrektek elsősorban.
Igen.
A Tintin Kongóban című kiadvány, ahol ott a feketékkel és a különböző törzsekkel hát nem bánt el túl szépen, de aztán valahogy kikupálódott ez a kedves fiatalember. Egyébként ő ugye csak angolul Tintin, és eredetileg Kaufje.
Na, ezt most meg nem mondom neked, de a Tintin az egy magazinként indult 1929-ben, egy magazin ifjúsági mellékleteként, ami folytatásokban közölte Tintinnek a kalandjait.
Uh-huh.
Tehát, hogy ez nem egy album volt, hanem egy magazin gyakorlatilag. Tehát volt a Spiro magazin, és akkor mellé, tehát hogy két nagy magazin a belga területen, ami működött, ugye a Spiro magazin, aminek volt egy flamand változata, és volt a nagy konkurense a Tintin magazin, ahol ugye a karakterről kapta gyakorlatilag a nevét, és igen, valójában 1946-tól lesz majd külön magazin a Tintin, tehát hogy igen, a támadások, amik ugye érték ugye a Tintint, hogy ez a ominózus Tintin Kongóban, hogy ugye a belga Kongó is a gyarmati világot mutatja be, de ez 1920-ban készült képregény, amikor ugye tehát, hogy egy olyan társadalmi korban játszódik, és olyan társadalmi korban íródott, ami ugye mai szemmel teljesen máshogy hat. Tehát ott, ahogy ábrázolták ugye a kongóiakat, ahogy ábrázolták gyakorlatilag a vadászatot, mert emiatt állatvédők is támadták egyébként ezt a képregényt. Tehát 1907-ben ugye be akarták tiltani Kongóban, a bíróság ugye visszautasította ezt a beadványt, mondván, hogy az abbani korban, amikor készült, gyakorlatilag ez egy kordokumentumnak számít, tehát hogy nem lehet megítélni a mai erkölcsök szerint az 1920-as években íródott képregényt, amikor ugye a Kongó még a belga gyarmatnak számított.
Igen.
És ugyanez volt egyébként Angliába is be akarták tiltani ezt a képregényt, ahol ugye kompromisszumként felnőtt kategóriába rakták át, és jelzéssel illették, tehát kiegészítették, hogy ez, tehát történelmi tényeket raktak mellé, hogy az olvasók ne a mai szemmel figyeljék ezt, hanem mint történelem egy részét.
De ez mikor történt, mostanában? Vagy...
Ne, ez is 2000-es évek.
Jó, hát ahhoz képest volt. Mostanában, igen.
Igen, igen, tehát ez is most ilyen 2007 környékén volt szintén, és ugye állatvédők is, hogy hívják, megtámadták ugyanezt a képregényt, a kegyetlenkedés az állatokkal, és ezt a részt el is távolították gyakorlatilag a képregényből.
Aha.
És nem ez volt az egyetlen egyébként, ami támadás érte, nem csak ez a kongós képregény volt, ami a Tintinek közül Hát úgymond kiverte a biztosítékot.
Hát igen, meg filmekkel is történik ilyesmi, és akkor tulajdonképpen a te előadásodban ezekről a belga képregényekről lesz szó, illetve az európai
Igen, igen,
képregényről?
igen, tehát hogy úgy próbálom majd felépíteni a képregényt, hogy egy bevezetővel próbál, vagy az egész előadást, hogy egy bevezetővel kezdeni, vagy egyáltalán hogy alakul ki a képregény. Kiknek köszönhetjük azt, hogy létezik képregény a világon. És utána Európában hogy alakul ki a képregény, és ugye magán a flamand területeken, mert ugye külön utakat járt be gyakorlatilag. Ugye egy belgium három nyelvű ország, francia, holland és német nyelven ugye beszélnek, a flamand képregényeket általában hollandul közlik, és vannak külön flamand képregények, mint a Suzanne Viszke, a Jomake vagy a Néró kalandjai, ami teljesen flamand területhez köthető, flamand alkotóktól például. A Tintin meg a Spiróban megjelent különböző alkotások már, ugye az a belga terület, de ugye ezeknek megjelentek ugye a flamand nyelven is. Tehát úgy próbáltam felépíteni, hogy ugye megemlítem a teljesen flamand flamand területen kialakult képregényeket, a belga képregényeket, és azon belül is azokat, amik magyarul olvashatóak.
Aha.
Tehát, hogy a legtöbbét úgy próbálom, hogy magyar nyelven is hozzáférhetőek. Ugye ugyanúgy, mint a Tintin, azoknak a különböző részei, akkor a Lucky Luke, ugye a Marsupilami nevezetű kis figura, akkor a Spiro and Fantasio, amik szintén a kockásba jelentek meg, és jelennek
De
meg
például
mind a mai napig.
Az egyik legnépszerűbb, akit említettél, a Süsken Vicke, az szerintem a soha nem fordították le.
Nem, arról én se tudok, hogy az lenne fordítva, de ugye az magyarul nincs.
Igen.
Tehát ezek a holland, meg ugye a flamand nyelvterületeken lévő képregényeket nem igazán fordították le mondjuk franciára vagy németre, viszont a francia nyelvterületeken készült képregényeket azt lefordították hollandra. Viszont ezek a Siskind and Viskind és ezek a képregények azok a németalföldi területeken, ugye a Hollandia, meg ezeken, ott hívek jobban érdeklődtek iránta, ugye a nyelv
Persze.
miatt is, de ugye azek ilyen nagy utat, ugye Európában ilyen nagy utat, vagy akár a világ hírt nem igazán érték el, úgy, mint mondjuk ugye a Tintin például.
Hát vagy mondjuk említetted a franciákat, hát azért mégiscsak a legnagyobb, ez az Asterix.
Igen, igen, igen. És ugye itt megint van kapcsolat Belgium és ugye Franciaország között,
hát,
mert ugye
nem.
Az Asterix alkotói, ugye az a, ugye megjelennek majd a Lucky Luke alkotói gárdájában is, ugye, amikor...
Aderzo, ugye?
Igen, 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 amikor Morris maga mellé vesz egy írót, és akkor így... lesz majd ugye közük egymáshoz. Egyébként a Lucky Luke-ba is volt cenzúra, meg jócskán váltás.
Hát gondolom.
Tehát, hogy ott is, mert ugye Lucky Luke-ot például ugye cigarettával a szájában ábrázolták.
Hát
nagyon
csak
sokáig. Igen, meg őt ugye eredetileg Morris egy vagány, vadnyugati hősnek tekintett, aki ugye lelövi a gonosztevőket, és ezt második világháború után eltiltották a képregényekből, tehát nem lehetett ilyen lövöldözés a Lucky Luke-ba, lehetett lövöldözés, de senki nem hallhatott meg. A cigarettát pedig szintén el kellett távolítani, és ugye helyette egy szalmaszálat kapott
tényleg,
a
tényleg,
szájába.
Tényleg. Ha, őrület. Na jó, hát figyelj, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket elmondtad, szerintem mindenképpen nagyon izgalmas lesz május 3-án az előadásod Debrecenben. Ez hol lesz, a Kölcsei Központban?
Nem, a Modemben, és azon benne az Ölkirincs kávézóban lesz majd megtartva.
Oké, világos. De ha már beszélünk róla, akkor elmondom, hogy itt elképesztő dolgok lesznek. Lesz Mannequin Peace Challenge, ugye ez a kis belga pisilő fiú, őt kell majd megtalálni, meg fölkutatni, és lesz egy Wim Mertens koncert, de lesz még nagyon-nagyon sok esemény is, és a Kölcsei Központ honlapján ott minden fönn van. Zsolt, hát én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Egyébként a te képregényeidet hol lehet elérni? Akinek most fölkeltettük az érdeklődéset, az hol tud utána nézni?
Hát az én képregényem jelen pillanatban külön albumok egyik sem kapható, viszont június 5-én a Képregény Fesztiválon fog megjelenni egy gyűjteményes kötetem, ami gyakorlatilag 2006-tól 2018-ig megjelent, nyomtatásban megjelent összes munkámat tartalmazza, különböző kis érdekességekkel. Ez egy 512 oldalas
Hűha.
Kötet lesz. Mindegy, egy exkluzív kiadás, mindegyik egyedi rajzzal, és ezt meg lehet vásárolni, tehát ilyen gyűjtői példánynak készült. Egyébként érdemes rá lecsapni, mert 50 számozott példányba készül, és már csak 20 darab van, amit nem vettek meg. előre.
Na jó, hát akkor ez volt itt a reklámhelye.
Igen.
Jól van. Halmi Zsolt képregény rajzolónak és képregény szakértőnek nagyon szépen köszönöm, és akkor izgatottan várjuk a május 3-ai előadásodat. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. Sziasztok.
Szervusz, szia.